Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke. A pazarlásról, illetve a pazarlás elleni teendőkről, lehetőségekről beszélgettünk, és beszélünk most is. Milyen jó példák vannak a világban a pazarlás ellen?
Ugye az Élelmiszerbank működésében elsősorban a vállalati együttműködéseket látjuk, és szerencsére nagyon sok vállalat van, aki már nagyon pozitívan áll ez a kérdéshez. Élelmiszerbankok egyébként már az 1960-as évek óta működnek, Amerikából indult el ez a mozgalom. Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2005 óta működik Magyarországon, és egyébként Európában 24 országban működnek élelmiszerbankok, és van is egy európai szövetségünk, amin keresztül együttműködünk egymással, illetve multinacionális vállalatokkal is. Magyarországon körülbelül 100 vállalat van, akitől több-kevesebb rendszerességgel kapunk adományokat. Ezek olyan élelmiszerfeleslegek, amik nagyon sokszor a lejárati idő közelsége miatt kerülnek átadásra. Van, amikor szezon utáni termékekről beszélünk, tehát a csoki mikulások januárban, vagy a húsvéti nyuszik májusban. Vannak promóció utáni visszamaradt termékek, vagy egy színhibás, egy megnyomott konzerv. Nagyon sok olyan oka van, amiért egy vállalat ezt átadja, és még nélkülözőknek el tudjuk juttatni. Az, hogy ennek mi a teljes mennyisége, erre nincsenek pontos adataink. Ugye az idei évben több mint 10 000 tonnányi ilyen élelmiszert tudunk megmenteni és szétosztani Magyarországon. Ennek az értéke körülbelül 6-7 milliárd forint. Nincsenek arra pontos kutatási adatok, hogy mekkora ennek a teljes mennyisége. A mi becsléseink szerint ez körülbelül 80-100 000 tonnányi a rendszerben. Jelenleg egyetlen cég van Magyarországon, aki publikált ezzel kapcsolatosan adatokat, ez a Tesco áruházak, és ezt nagyon pozitív példának látjuk, mert egyébként azt mondjuk, hogy aki elkezdi mérni, az már egy első nagyon fontos lépés ahhoz, hogy tovább is tudjunk haladni. És a Tesco-val például már több mint 160 áruházban zajlik az élelmiszermentés, és az elmúlt 5 évben csak tőlük több mint 17 000 tonnányi élelmiszert tudtunk menteni. Ez is például egy nemzetközi együttműködés, tehát hogy az Európai Élelmiszerbank Szövetségen keresztül is több országban koordináltan zajlik ez a folyamat. És hát az nagyon szerencsés lenne, hogyha minél több állat kezdené el ezt mérni, és hogy ebből a 10 000 tonnából még fölfelé tudnánk lépni, és lehetőség szerint el tudnánk érni ezt az akár 80-100 000 tonnát, ami azt jelenti, hogy akkor 60-70 milliárd forint értékű élelmiszert tudnánk szétosztani Magyarországon.
Hogy néz ki a láncolat? Ugye azt említettem már néhány perccel ezelőtt, hogy akár fel is hívhatják önöket, hogy itt van nagyobb mennyiségű élelmiszer. Hogy kerül önökhöz, kiktől kerülhet önökhöz, és hogy kerül majd a végén a rászorulókhoz?
Vannak olyan helyzetek, ahol gyakorlatilag napi szintű együttműködés van, ahol áruházakban minden nap reggel megyünk és elhozzuk az élelmiszereket. Vannak olyanok, elsőbb az élelmiszer feldolgozók, ahol ez inkább alkalmanként van, de nagyobb mennyiségben, mert nem tudom, egy exportból visszamaradt készlet, vagy egy eladatlan készlet van a raktáron. Ilyenkor felhívnak minket, és egyeztetjük a beszállításnak a feltételeit. Egyébként nekünk van egy központi raktárunk Budapesten, ide is érkeznek be áruk, de nagyon sok áru, az áruknak a kb. 90%-a az nem is kerül be a raktárunkba, mert mondjuk egy vidéki áruházból nem is érdemes ezt Budapestre felszállítani, hanem ott az Élelmiszerbank partner hálózatán keresztül az egyik helyi szervezetünk megy el az áruházba, és ezt azonnal a szétosztás helyére viszik. Körülbelül 300 olyan szervezettel dolgozunk együtt Magyarországon, akik valamilyen szociális munkát végeznek. Ők azok, akik ezeket az élelmiszereket kiosztják, és ez a 300 szervezet körülbelül 300 000 embert lát el Magyarországon ezekkel az élelmiszeradományokkal.
Csak olyanhoz mennek, vagy olyan céghez mennek ki, illetve el, amellyel korábban már partnerséget kötöttek, vagy valami fajta megállapodást, vagy ennyire nem kötött a munkájuk?
Szerencsére folyamatosan keresnek meg minket új cégek, és természetesen nyitottak vagyunk minden új típusú kapcsolatra. Amikor egy új cég megkeres minket, akkor egyeztetni szoktuk, hogy milyen jellegű az adomány, amit fel tudnak ajánlani, milyen rendszerességű, el tudják-e hozni a raktárunkba, vagy esetleg nekünk kell elmenni érte. tehát azokat az alapfeltételeket egyeztetjük, kötünk egy általános keretmegállapodást, és onnantól kezdve bekerül a rendszerbe a cég, és onnantól kezdve folyamatosan tudunk élelmiszert átvenni.
A kiszámíthatatlanság az nem probléma? Említette mondjuk a pékárút. Van, amikor 10 darab kifli marad meg, van, amikor meg 150 darab.
De ez egy elég nagy probléma, hiszen mi nem úgy működünk, mint egy klasszikus élelmiszerkereskedő, amit mondjuk a végfelhasználói igények irányítanak, és olyan termékeket adunk, amire a legnagyobb szükség lenne, hanem mi gyakorlatilag kínálatorientáltak vagyunk, tehát akkor tudunk felajánlani élelmiszert, amikor éppen van, és azt tudunk felajánlani, ami éppen van. Tehát ez nyilván nehézséget okoz nekünk is, illetve a partner szervezeteinknek is, mert valamikor kevés van, és kevesebb van sokkal, mint amennyit szét tudnánk osztani, valamikor pedig nagyon-nagyon sok van, és ilyenkor mindenki roppantul terhelt.
És mi kell ahhoz, hogy ez a rendszer jól működjön, vagy működhessen jobban is akár, és mondjuk a felesleg 60-70%-át is össze tudják gyűjteni? Állami segítség, lakossági támogatás, megfelelő ipari hozzáállás, vállalati felelősségvállalás, szóval mi az, amitől ez jobban működhet?
Ott működik a legjobban, ahol ez közös erővel működik. Tehát azt látjuk, hogy egy állami, önkormányzati, vállalati, civil együttműködés az, ami egyébként igazából nagyon jól előre tudja vinni a dolgot, és mindegyik szükséges hozzá. Mondok erre egy nagyon jó példát. Terveink között szerepel, hogy az élelmiszerbank hálózat az ne csak egy központi raktárból álljon, hanem gyakorlatilag megyei szinten legyenek olyan helyi élelmiszerbankok, akik még hatékonyabban tudják a szétosztást koordinálni. Az első ilyen helyi élelmiszerbank idén novemberben indult el Debrecenben, és ez pontosan azért tudott létrejönni, mert belekerült az a fajta állami, önkormányzati, civil és vállalati segítség, ami létre tudta hozni ezt az élelmiszerbankot. Mert volt egy civil szervezet, aki fölvállalta ennek a szervezését. Az önkormányzattól kaptunk segítséget arra, hogy egy raktárat tudjunk ingyenesen használni. Kaptunk egy kis állami segítséget is hozzá, illetve a Tesco-tól kaptunk egy kis teherautót, ami az ottani élelmiszerbanknak a működését tudja segíteni, és gyakorlatilag ezzel el tudott indulni egy olyan első megyei élelmiszerbank, ami Hajdú-Bihar megyében már sokkal hatékonyabban tudja segíteni ezt az osztást. Egyébként a nyugat-európai országokban szinte mindenhol megyei szinten vannak megszervezve az élelmiszerbankok, tehát nekünk is az lenne a célunk, hogy minden megyében legyen egy helyi élelmiszerbank, amitől jobban tudna működni a rendszer.
Mi a lényegi különbség a szeretett szolgálatok és az élelmiszerbank között? Az, hogy az élelmiszerbank elsősorban élelmiszerrel foglalkozik?
A leglényegesebb különbség az, hogy az élelmiszerbank nem oszt magánszemélyeknek. Tehát mi egy láncolatnak vagyunk az a része, amivel a vállalatok és a szeretett szolgálatok vagy civil szervezetek, illetve nagyon sok helyen egyébként önkormányzati intézményekkel, családsegítőkkel is dolgozunk együtt az osztásban. Mi a láncolatnak azt a részét végezzük el, hogy mi kutatjuk fel az élelmiszerfeleslegeket, szervezzük ennek a logisztikáját, hogy mindenhova el tudjon jutni a megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer, illetve van még egy nagyon fontos tevékenységünk, hogy az egész rendszernek a minőségbiztosítását végezzük. Tehát azok a vállalatok, akik élelmiszert ajánlanak föl, számukra kiemelten fontos az, hogy ez mind élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelően legyen kezelve, illetve hogy a visszaélés kockázata minimális legyen. Tehát hogy ezek az élelmiszerek valóban a rászorulókhoz jussanak el. És mi munkánknak a legnagyobb része ez a logisztikai szervezés, illetve ennek a minőségbiztosításnak a folyamatos követése. Tehát az a 300 partner szervezet, akivel dolgozunk, ezeknek a szervezeteknek a kiválasztása, a folyamatos monitorozása, ez a feladatunk, mert gyakorlatilag ezzel úgymond a vállalatok érdekeit képviseljük a rendszerben. Minden nagy szeretett szolgálattal dolgozunk egyébként, és azt gondolom, hogy ők is belátták, és nagyon jól működik ez a rendszer, hogy nem egymás versenytársai vagyunk, hanem az Élelmiszerbank egy olyan szakosított szervezet, aki kifejezetten az élelmiszerfeleslegeknek a logisztikájára fókuszál.
És említette, hogy önök kutatnak fel, vagy önök is kutatnak föl potenciális adományozókat. Mi a jellemző, hogy jelentkeznek önöknél, vagy hogy önök jelentkeznek egy cégnél, hogy tudják, hogy lehetne ezt jobban is csinálni?
ez most körülbelül ilyen fele-fele arányban van, tehát mi is próbálunk cégeket keresni, illetve szerencsére most már meg is keresnek minket, de hogy ez a felkutatás, ez sokszor azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy van egy kapcsolatfelvétel egy vállalattal, még nagyon sok munka van, mert sokszor ki kell dolgozni annak a pontos folyamatát, hogy ezt hogyan tud átkerülni, úgyhogy a vállalati, nyilván a vállalati profit érdekek is kevéssé sérüljenek, tehát a vállalat, amíg szeretni, amíg tudja, addig nyilván kereskedelmi forgalomban próbálja megértékesíteni a termékeket. Hogyan történik még az az átadás, hogy megfelelő feladatmegosztás létrejöjjön az átadó meg az átvevő között, milyennek a pontos folyamata, dokumentáció, adminisztrációja, illetve sok esetben beszélünk meglevő partnereknél is arról, hogy hogyan lehetne adott esetben kibővíteni az együttműködést, mert lehet, hogy egy termékkört már kapunk, de egy másikat még nem, vagy lehet, hogy bizonyos termékeket eddig nem kaptunk meg, mert mondjuk jelölési hibás, és akkor mi tudunk hozzátenni egy olyan tevékenységet, hogy mondjuk javítjuk a jelölést egy címkézéssel, adott esetben átadhatóvá teszünk olyan élelmiszert, ami egyébként addig nem volt átadható, tehát olyan dolgokat tudunk a létező vállalati körben is megtenni, amivel bővíthető az együttműködésnek a tartalma és az élelmiszerek mennyisége.
A felelősségvállaláson túl miért éri, vagy miért érheti meg egy cégnek az, hogy önöknek adja a feleslegét, nem pedig a kukába dobja?
Sok pozitív vonzata van egy vállalat számára, hogy miért jó átadni a feleslegeket. Az első az egy kommunikációs vonzat, mert nyilván el tudja mondani egy vállalat kifelé és a vásárlók felé is, hogy odafigyel, társadalmilag felelősen gondolkodik. Van ennek egy anyagi vonzata is, hiszen a megsemmisítésnek is költsége van, és adott esetben a megsemmisítés költségét is el lehet kerülni az adományozással. Illetve talán, amit most látunk, ami egy a legerősebb tényezője ennek a dolognak, hogy befelé, az alkalmazottak felé egy nagyon nagy erőt jelent az, hogy azt látják a dolgozók, például akik egy áruházban dolgoznak, és eddig azt látták, hogy a kukába kell dobni azokat az élelmiszereket, amik egyébként még fogyaszthatóak, most már azt látják, hogy ezek adományba kerülnek, és emberekhez jutnak el, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk dolgozók felől, hogy milyen jó, hogy az élelmiszerbankos együttműködés elindult.
Mennyire veszik jó néven a vállalatok a megkeresést? Nem érzik úgy, hogy valaki bele akar szólni, hogy én mit és hogyan csináljak, amikor oda mennek valakihez, és azt mondják, hogy látjuk, hogy lenne itt olyan dolog, ami még felhasználható lenne. Szóval, hogy fogadják önöket általában?
Ott, ahol megértik, hogy mivel foglalkozunk, ami egyébként nem könnyű, mert civil szervezetként, hogyha megkeresünk egy céget, ahol még nem hallottak rólunk, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy adományt kérünk, holott ezek igen, bizonyos szempontból adományok, de bizonyos szempontból azért ezek olyan adományok, amik nem feltétlenül kerülnek pénzbe már a cégnek. Ahol ezt megértik, és el tudunk jutni egy olyan szintre, ahol már megfelelő szakemberekkel tudunk beszélni, tehát a logisztikai emberekkel, a minőségbiztosítási szakemberekkel, ott általában egy nagyon jó együttműködés szokott kialakulni, és partnerként tekintenek ránk, mert hogy ennek a folyamatnak az egyik részét ők látják, a másik részét meg mi látjuk, és hogyha jól tudunk együttműködni, akkor tudjuk ezt a két folyamatot jól összeilleszteni.
És hogy látja, hogyan változott, illetve változik az adományozási kedv, vagy az együttműködési kedv, akár itt Magyarországon, de először a fejlett ipari államokban, Amerikában, Nyugat-Európában, ez tulajdonképpen az élelmiszerbank története is.
Azt látjuk, hogy szerencsére erősödik ez a kedv, tehát azért azáltal, hogy most már politikusok, média is elkezdtek foglalkozni ezzel a témával, tehát egyre többen ismerik fel ennek a hogy mondjam, pozitív hozadékait, meg a lehetőségeit. Másrészt az, hogy azt gondolom, hogy az élelmiszerbank körül már kialakult egy olyan fajta bizalmi légkör. Nagyon sok olyan céggel dolgozunk, akik olyan pozitív referenciát tudnak rólunk mondani, hogy az indulásunkhoz képest most már elhiszik rólunk, hogy tényleg egy megbízható hálózatba kerülnek bele ezek az adományok, és ezek azt eredményezik, hogy egyre többen jelentkeznek és csatlakoznak a rendszerhez.
Magánszemélyek bármilyen módon adhatnak önöknek élelmiszert, vagy mondjuk így maradékot?
Magánszemélyektől a formában szoktunk élelmiszert átvenni. Karácsony előtt szokott lenni egy áruházi adománygyűjtésünk, ami idén november utolsó hétvégén is megszerveztünk. és ebben az esetben ugye az áruházakban kérjük arra a vásárlókat, hogy vegyenek valamivel többet, mint amit maguknak vásárolnának, és ezt a pénztárban fizessék ki, és a pénztárak után elhelyezett gyűjtőpontokon adják le.
Akkor ez nem a klasszikus felesleg.
Ez nem élelmiszer felesleg, ezek élelmiszer adományok. Karácsony előtt, mivel amúgy is egy megnövekedett igény jelentkezik felénk, ez egy nagyon nagy segítség, és ezúttal is szeretnénk megköszönni annak a körülbelül 100 000 vásárlónak, aki idén segítette adományaival az élelmiszerbank gyűjtését. Több mint 280 tonna adományt tudtunk összegyűjteni, és a karácsonyi időszakban ez óriási segítséget jelent a szervezeteknek, meg a családoknak. Tehát lakosságtól élelmiszereket karácsonyi időszakban gyűjtünk. Egyébként a lakosság segítségét az anyagi támogatásokban, illetve az önkéntes munkában szoktuk kérni, hiszen elsősorban anyagi támogatásokra folyamatosan szükségünk van, mert az élelmiszerbank, mivel ingyen kapja az élelmiszereket és ingyen adja tovább, de ehhez van egyébként egy kb. 150 millió forintos éves költségvetésünk, ezt gyakorlatilag csak támogatásokból tudjuk előteremteni. Szerencsére egyre több olyan magánszemély is van, aki akár alkalmilag, akár havi rendszerességgel néhány ezer forinttal segíti a munkánkat, és az összességében most már nagyon komoly összeg, ami a működésünket és a bővülésünket tudja finanszírozni.
Ez a 280 tonna élelmiszert sem önök osztják szét, gondolom.
Ugyanaz a partner hálózat osztja szét az élelmiszereket a karácsonyi gyűjtéskor, akik egyébként az élelmiszer feleslegeket is osztják, illetve ezek azok a szervezetek, akik nagyon sok önkéntes munkával is segítenek. Például egy ilyen karácsonyi áruházi gyűjtés 2,5 napjában körülbelül 6 000 önkéntes segíti a munkánkat. Ez lehetetlen is lenne a partner hálózat segítsége nélkül.
És mondjuk, akik megkapják ezeket az adományokat, azok tudják, hogy az élelmiszerbank közreműködésével jutott el hozzájuk? Van olyan adomány, ami élelmiszerbankos felirattal vagy szatyorban kerül hozzájuk, és a másik szatyorban pedig az adott szeretetszolgálat, adott karitatív szerv neve szerepel. Szóval aki megkapja, az tudja, vagy kap egy dobozt, amin van a továbbosztó szervezetnek a neve, és nem tudják, hogy ebben az önök keze is benne van.
Szerintem nagyon sokan nem tudják egyébként. Az élelmiszeradományokat, amit Magyarországon osztanak, én azt gondolom, hogy a túlnyomó többségéhez van közünk, de ehhez képest nagyon kevesen tudják, hogy az élelmiszerbanktól származik. Ez számunkra egy picit nehézség is, mert az élelmiszerbank ismertsége ahhoz képest, hogy én azt gondolom egyébként, hogy a adomány mértékben a legnagyobb volumenű adományosztó szervezet vagyunk Magyarországon, de viszonylag kicsi az ismertségünk, ami egyébként pont az anyagi támogatásokban jelent nekünk problémát, tehát mondjuk az 1%-os listán mi messze nem a top 10-ben vagyunk, hanem sokkal hátrébb vagyunk, mert egyszerűen kevesen ismerik az élelmiszerbank nevét, pont azért, mert nem mi adjuk kézbe az élelmiszereket.
Egyébként ugye karácsonyi akció, nézegettem a honlapjukon, van egy táblázat, hogy szinte minden évben nő a karácsonyi adományok nagysága, a mostani 280 tonna tulajdonképpen a csúcs, mert hogy folyamatosan minden évben több és több. Ezt az adományozási kedv növekedést érzik a cégeknél is? Ilyenkor karácsony ünnepek idején látható, hogy sokkal többen keresik meg önöket, akár vállalatok, akár cégek, akár áruházak, hogy szeretnénk adni?
Jellemzően az élelmiszeres cégektől ugye a feleslegeket kapjuk meg, ami sokkal inkább a logisztikától függ, mint az adományozási kedvtől, hiszen ezek klasszikusan nem adományok. Szoktunk kapni adományokat is, de ez pici százalék a teljes élelmiszer mennyiséghez képest. Tehát annak a 10 000 tonnának, amit kapunk, a 99% az élelmiszer felesleg. Az élelmiszer felesleget nyilván senki nem tervezi. Ettől függetlenül évvégén azért sokat szoktunk kapni, mert az ilyen raktárakban ragadt készletek készlet kisöprése szerencsére minket is érint, és ilyenkor decemberben, illetve januárban szoktak ebből lenni nagyobb beszállításaink.
De vannak olyan cégek, illetve cégvezetők, akik ilyenkor gondolják azt, hogy hát azt a felesleget lehet adománynak hívni, vagy feleslegnek, vagy pazarlásnak, mégiscsak érdemes lenne megszüntetni, mert ott van az a 10 darab konzerv, igen, leesett, inkább neki dobjuk.
Igen.
És ilyen ciklikusság?
Ezt érzékeljük, hogy egyre több cégvezető gondolkodik ebben, és egyre több menedzsmentnél merül fel az, hogy akkor ezeket ne hulladékba küldjük, hanem adományozzuk, vagy egy picit előbb gondolkozzunk, és mielőtt hulladékká válik, adományozzuk, illetve amit látunk, és ez egyértelmű, és ez decemberben is kimutatható, hogy vállalatoktól is nagyon sok anyagi támogatást kapunk, tehát ez nem élelmiszer, hanem szintén a működésünkhöz kapcsolódó anyagi támogatás, és szerencsére ilyen szempontból a vállalati támogatások is növekednek, illetve több programunk van, amihez tudnak vállalatok csatlakozni, és ezt is örömmel látjuk, hogy azért az ilyen típusú segítség is növekszik.
Mennyire van nehéz vagy könnyű dolguk egy-egy új ország bevonásában? Mondjuk nem minden európai országban működik élelmiszerbank, ha jól tudom. Mennyire könnyű egy új országban is elkezdeni ezt a munkát?
Nehéz. És vannak olyan fehér foltok a térképen, ahol az Európai Szövetség régóta szeretné, hogy létrejöjjön, de mivel az Európai Szövetség nagy mennyiségű anyagi forrással nem rendelkezik, csak úgy, mint mi, gyakorlatilag úgy tud létrejönni egy országban egy élelmiszerbank, hogyha helyben áll föl a csapat, aki ezt vállára veszi, és a szövetség elsősorban tudással, know-how-val, illetve hát azokkal a nemzetközi vállalati kapcsolatokkal tud segíteni, amivel az élelmiszeradományok tudnak elindulni. Magyarországon is egyébként ez történt, amikor mi elindítottuk az élelmiszerbankot, akkor nagyon sok nem anyagi jellegű segítséget kaptunk az induláshoz, ami igen hasznos, de hogy a működési feltételeket nekünk magunknak kellett itt megteremtenünk.
Önök próbálnak ilyen nemzetközi együttműködésekben részt venni? Vagy akár kezdeményezni Romániában, Ukrajnában, vagy keletebbre?
Igen, és több alkalommal voltak is itt nálunk külföldről ilyen tapasztalat csere úton, illetve pont idén Budapesten ülésezett az Európai Élelmiszerbank Szövetségnek a közgyűlése, és akkor is 120 külföldi volt jelen, akinek egyébként a mi tevékenységünket is természetesen bemutattuk.
Köszönöm, az Aréna mai vendége Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!